Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, május 8-a van. Üdvözlöm Önöket! Ma az egészségkódban három témánk is lesz. A tüdőrák és a bélmikrobiom kapcsolatáról dr. Juhász Szilviával, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ rákmikrobiom kutatócsoport vezetőjével fogunk beszélgetni. Szintén velünk lesz professzor dr. Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika igazgatója, akivel az idei 1%-os kampánya témánk, valamint dr. Kuroli Enikő bőrgyógyász patológus szakorvossal a Semmelweis Egyetem bőrőrök egészségprogramjáról lesz szó, amiben a nemi betegségekről és a bőrdaganatokról szóló előadások egyaránt beletartoznak. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód. Magazin műsor azoknak, akik figyelnek a test és a lélek jelzéseire.
A Semmelweis Egyetem egy egészségprogramot indított, ez még 2018-ban nyúlik vissza. Ez az egészségprogram olyan témaköröket érint, mint a fényvédelem, anyajegyek, bőrdaganatok, tetoválás, testékszerek, szexuális úton terjedő betegségek, szexualitás és fogamzásgátlás. Csak a fontosabbakat soroltam föl, és ebben a beszélgetésben az is fontos lesz, hogy milyen a bőr és nemi kortani tudatosság Magyarországon. Aki itt van velem a vonalban, dr. Kuroli Enikő, a Semmelweis Egyetem bőr, nemikortani és bőronkológiai klinika főorvosa, bőrgyógyász, patológus, szakorvos, akit ismét üdvözlök szeretettel. Kezdj csókolom.
Jó napot kívánok, üdvözlöm, köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönjük, hogy beszélhetünk erről. Feldobtam azt a kérdést, hogy vajon milyen lehet a magyaroknak a bőr és nemi kortani betegségekkel kapcsolatos tudatossága. Én egy rövid ideig éltem Párizsban, 10 évvel ezelőtt, és hát emlékszem, hogy az egy bevett szokás volt, hogy valaki fél évente elmegy AIDS-tesztre. Én szerintem idehaza valaki, vagy a legtöbben leélnek úgy egy életet, hogy életünkben nem voltak AIDS-teszten. És itt most csak egy tesztről beszélünk. Mi a valóság? Ön hogy látja ezt?
Nagyon jó kérdés, és nagyon jó a kérdésfelvetés. Én azt gondolom, hogy ketté kell választani. Az egészségtudatosság, mi azt gondoljuk, hogy egyre jobb, tehát egyre fontosabb az emberek számára, hogy az egészségükkel foglalkozzanak. Azt persze zárójelesen mondom, hogy nem feltétlenül mindig hiteles információk alapján, zárójelbe zárva. Azért az internet azért sajnos nem minden, tehát nem szűri ki a teljesen blöd és valótlan állításokat, nehéz a zavarosban halászni, illetve de hát meg kellene próbálni hiteles információkat, illetve ahhoz jutni. A másik kérdés, amit ön mondott, hogy Franciaországban hívtett, étszett, igen. Na most mi mindig azt mondjuk, hogy aki monogám kapcsolatban él, most teljesen mindegy kivel, kikivel, XXY, kromoszóma XY-nal, vagy fordítva, vagy kettő egyformával, teljesen mindegy. A lényeg, aki monogám, és ez a mind a két félre vonatkozik, és nem lép ki, nem lép félre a kapcsolatból, annak nem kell járni a szűrésre. Azoknak viszont, akik, hogy úgy finoman fogalmazza, keresik a szerelmet, és hogy a fiúknak szoktuk mondani középiskolásban, hogy virágról virágra száll, és hinti a kis porzóját a termőre. A lényeg, hogy aki ilyen életmódot folytat, annak mindenképpen kell, nem csak HIV-tesztre, de akár szifilisz tűrésre, ugyanis a hírekkel ellentétben nagyon is van szifilisz, és ez nem veszett ki a matrózokkal. Tehát a lényeg, hogy aki szabadosabb szexuális életet folytat, és szeret, hogy úgy mondjam, két végén égetni a gyertyát, és tényleg sűrűn váltogatja a partnereit, azoknak mindenképpen kell, igen.
Oké, itt most kihegyeztük ezt a szexuális úton terjedő betegségekre, de ugye azt mondja, hogy tudatosabbak most már a magyarok, nyilván ez az online jelenlétnek is köszönhető, de azért ez még mindig egy ilyen tabu téma, ha jól értem. Szóval az, hogy a nemi betegségekről beszéljünk, vagy elmenjünk, mindig ilyen szégyenérzete van szerintem az embereknek. Szóval ezt hogyan lehet ezt a szégyenérzetet áttörni? Nyilván ez nem egy-két év, szóval hogy itt lehet, hogy egy generációnak fel kell ahhoz nőnie, hogy egyáltalán erről ne úgy beszéljünk, hogy ez szégyen, és szerintem ez a családoknál kezdődik.
Biztosan, tehát a neveltetés az, hogy otthon a gyerek, mert mondjuk én a 18 meg a 20 éves gyerekemmel simán tudok ilyenről beszélni, meg is kérdezhetem, meg ők is kérdeznek.
De önnek ez a munkája, ő ebben él, tehát persze, hogy tud róla beszélni.
Részben. Igen, de valóban ebben teljesen önnek igaza van, hogy egy klasszikus, konzervatív családban, ahol nem csak hogy nemi betegségről, de még a nemi szexuális magatartásról se nagyon, meg a védekezés módjairól, tehát nem esik szó, mert vagy prüdériából, vagy tartózkodásból, vagy szégyenből, vagy nem is tudom mi miatt, de erről nem esik szó. Én azt gondolom, hogy... Itt és az is nagyon fontos, hogy tényleg hiteles információk, de a legszerencsésebb az lenne tényleg, hogyha a családban hangzana el. Nyilván az iskoláknak ebben azért korlátozott a lehetősége, illetve a kompetenciája, hogy erről szót ejtsenek. Azt semmiképpen nem tartom jó ötletnek, hogy az ember maga nézzen utána, hogy nahogy. Persze egy részében mindenképpen vannak azért szép, például ugye a Fritkánnak a szerelem iskolája, ez itt nem a reklám helye, de az például egy összefoglaló vaskos kötet, amiben aztán mindenről szó esik. De a lényeg, hogy tényleg hiteles információ, és hogy merjenek kérdezni. A mi programunk, amiről majd fogunk beszélni, a mi kollégánk, aki például ezt a témát öleli fel az előadásában, ő például ez ilyen diája is van, hogy az STD szűrés cool, hogy mi is tartjuk a lépést a mai generációval, hogy ez nem szép, és hogy a nemi gyógyászhoz fordulni, ez nem szégyen, és ezt ne úgy fogják föl, ez ugyanolyan kórkép, mint mondjuk köhögés, és akkor, vagy csípa vizelet, és antibiotikus szedünk rá, ez ugyanolyan kórkép, vagy éppen egy gyomorrontás, tehát ugyanolyan betegség, vagy egy ugyanolyan állapot, amivel tessék a nemi gyógyászhoz fordulni, és az nem ciki, és ezt nem fogják pellengére állítani, és nem fogják kicikizni, hogy na, ugyan látod, mit csináltál, egyáltalán nem erről van szó.
Hát nem tudom, gondolom az esztétikai élmény is, tehát az, hogy félünk attól, hogy mit tudom én, ki lesz az orvos, olyan intim területeket biztos. Kell megnézni, amikre most nem jogos. Tudom, nekünk is úgy kell. Igen. Tehát valószínűleg ebben kell átütni valami biztos. Falat.
Nem, hát csak ezt akartam csak kiegészíteni, hogy az urológushoz meg a nőgyógyászhoz is nem megyünk olyan annyira szívesen, mert az ember egy kicsit nyilván óckodik, és tényleg a legintimebb testrészünket kell, hogy megmutassuk. Ebben részben ezt is látom.
Uh-huh. Jó, beszéljünk a Bőrörök egészségprogramról. Rögtön még egy személyes élménye hadd jöjjek. Én emlékszem, nálunk is volt felvilágosító óra, és jött egy bácsi, erre emlékszem, nem tudom mennyik lehettünk, 12-13 évesek, és akkor annyi maradt meg ebből a felvilágosító órában, amivel nem volt sok, tehát egy-két ilyen alkalom volt, hogy azt mondta, hogy az egy menő dolog, hogyha valakinek ott van az ink zsebében egyrészt a fésű, másrészt az óvszer. És akkor körülbelül ennyi maradt meg. Nem tudom, hogy ennél most mennyivel jelent többet egy ilyen óra, vagy egy ilyen foglalkozás, de ugye hogy van ez a Bőrörök egészségprogram, ami ugye 2008-ban indult, majd erről is kérem, hogy meséljen, meg arról, hogy tényleg ez miből áll, és hogyan szólítják meg, ha jól olvastam, akkor a 14-18 éves fiatalokat.
Igen. Így van. A Bőrörök egészségprogramot egy kutatók éjszakáján átélt zajos siker alapozta meg. Akkor a akkori intézetvezetőnk Sárdi professzor úgy gondolta, hogy a középiskolások számára leginkább érdekes és az őket problémáikat érintő témákban nyilvánuljunk meg hitelesen, hiszen orvosok vagyunk, a bőrük egészségét, a nemi betegségeket, az általános higiénés szabályokat és így tovább felölelve. És akkor indult el egy olyan Bőrörök egészségprogram, ami minden tanévnek egy hónapban egy alkalommal, egy előre meghatározott pénteken, 220-230 ennyien férnek be a Bőrklinika tantermébe a Mária utcában, és őket vendégül látjuk, és egy 6-7 egyenként 20 perces előadás formájában a közepetáján szünettel megtaláljuk a középiskolások számára leginkább érdekes témákat. És akkor így indultunk el, gyakorlatilag ugyebár a jóbornak is kell cégér, nem nagyon kell reklámoznunk, mert ugye mindig előre egy fél év programját, tehát 5-6 időpontot meghatározunk, mondjuk augusztus végén a következő tanév első fél évének 5-6 hónapját. Gyakorlatilag ahogy meghirdetjük a honlapunkon, illetve a közösségi oldalunkon, 24 órán belül betelnek. Tehát már gyakorlatilag várólista van, ugye ez a program ingyenes, de mi az előadók sem részesülünk külön juttatásban, nagyon nagy szívvel és szeretettel foglalkozunk a középiskolásokkal, ugye középiskolásokkal lenni mindig egy kicsit fiatalít is minket, és nagy örömmel csináljuk tényleg, és viszont vannak szponzoraink, ugye a különböző témákba illő, például offszerrel, fényvédővel tudunk kedveskedni cégek révén, és a végén van egy Kahoot játék, az elhangzott előadásokból kérdéseket jól és gyorsan kell válaszolni, és az első 10 még ráadásul külön jutalomban részesül ilyen kis fényvédő, óvszer, felkészítőtlenítő, korábban volt papír zsebkendő, tehát a témákba illő kis tárgyakkal. Amikor kérdezte, hogy fésű és óvszer, én nekem, hogy egy hasonlóval válaszoljak, nekem az orvosi egyetemen az urológiai klinikán volt egy görög származású, tüneményesen magyarul magyar nyelvet törő gyakorlatvezetőnk, aki azt mesélte annó, hogy Görögországból úgy engedte el az édesapja, hogy fiam, két dologra figyelj, hova rakod a farkadat, meg az aláírásodat. És ez így nagyjából le is fedi. Nagyjából le is fedi az egész életet, hogy mit írunk alá. Igen. De nagyjából le is fedi. Mert a mi előadásunkon is elhangzik, bizony-bizony elhangzik, hogyha az ember buliba megy, és ne agyisten, tényleg valaki ott megtetszik, bár én, ha engem kérdez, én nem vagyok híve az egyéjszakás kapcsolatoknak, illetve az első látásra történő ágyba kikötésnek. Én azért egy kicsit ezt elnyújtanám, hogy úgy mondjam, de a mai fiatalok közül, ha ne adj Isten, tényleg ott kötnének ki, és ezt én mindig elmondom az én előadásom elején, hogyha egy fiú meg egy lány a rendeltetésszerű helyeiken vannak egymásban, akkor abból gyerek lehet, meg nemű betegség. Mm-hmm. És mind a kettő ellen bizony-bizony a gumiófszer a leghatékonyabb védekezési eszköz, és ez valóban, ha nem is az, hogy mindig legyen nálunk, de nagyjából legyen nálunk, és nem feltétlenül persze, hogy mindig csak a fiúnál lehet, a lánynál is lehet óvszer, nálunk is, amikor az adományból minden, nem csak a fiú kaptak óvszert a bőrörök egészségprogram végén ajándékként, hanem a lányok is, de a lényeg, hogy valóban ez az egyik leghatékonyabb eszköz, mind a nem kívánt terhesség ellen, mind a szexuális úton terjedő fertőzések ellen.
Volt ennek egy bája, ennek a mondatnak, hogy óvszerrel kedveskedünk. Ezt nyilván elfogadják és örülnek neki ezek a fiatalok.
Igen,
viszont érdekel, hogy milyen kérdéseket tesznek föl leginkább. Szóval ebből következtethető-e bármi arra a tudatosságra, amivel már ők élnek? Mi érdekli a mai fiatal generációt a leginkább a szexualitás terén?
Én azt gondolom, hogy egy kicsit alábecsüljük őket, tehát nagyon naívak vagyunk abban a szempontból, hogy egy 16-17 évesnek bármi újat mondhatunk, nyilván tudunk újat mondani, de ezt ott akkor nem tudjuk leszűrni. Tehát akkor találkozunk velük életünkben először, és nekünk az a tapasztalatunk, hogy félnek kérdezni, mert ott van még 219 hasonló korú fiatal, fiúk és lányok is, bár egymást én úgy veszem észre, hogy nem nevetik ki. Tehát, hogyha ne adj Istenként, de ott személyesen, ott az előadóktól nyilvánosan nem nagyon mernek kérdezni, inkább a végén. A végén négy szem közt. Olyan már volt, hogy odajössz, vagy a kollégához odamentek, de ott nyilvánosan ugye elhangzik ez a 20 perces előadás, ez elég melbevágó, olyan értelemben, hogy tele van képekkel, tele van betegséget mutató képekkel,
jaj,
tele van friss, viszonylag információval, hogy mennyire sok szifilisz van, hogy a primér sánker, az a seb a nemi szerv végén, az hogy néz ki. És igazából ugye a szifilisznél, hogyha már itt tartunk, ugye az az egyik legnagyobb, amit a fiataloknak mindig elmondunk, hogy a szifilisznek az egy baktérium, tehát ez egy spirohéta, treponema pallidum, egy ilyen vidám neve van. Ugyanakkor azért olyan fontos, hogy erről beszéljünk, hogy van szifilisz, hogy ugye szexuális úton terjedő fertőzés, és az első, a behatolás szervén, akár női nemi szerven, férfi nemi szerven, de ajak, akkor új végen, mindenhol, bárhol, ahol egy sérülésen bejut ez a bizonyos baktérium, ott lesz egy úgynevezett, egy seb, egy úgynevezett primér sánkernek hívják, ugye egy kis fekélynek kinéző seb, ami már jelzi a primér fertőzést, igen ám, de ez meggyógyul. Előbb-utóbb meggyógyul, és a páciens, a fiatal nem fordul kollégához, orvoshoz, uh-huh. és ez a baj, mert ez csak látszólag gyógyul meg, de a folyamat halad tovább a kettes stádiumba, amikor majd előbb-utóbb ugye egyrészt kiterjedt bőrtünetei lesznek, és hát megnagyobbodik majd a nyirok csomója. Tehát ez, amire mindig felhívjuk a figyelmet, hogy ha már a szifiliszről beszélünk, akkor vegyék észre, hogy az bizonyos fertőzés, és ne legyen az, hogy elmúlik, és akkor elmúlt, de biztos legyőzte az immunrendszerem. Megy a következő, a kettes stádiumba, és kiterjedt bőrtünetek lesznek, és hát természetesen egy teljesen egyszerű vérvétellel az egész folyamatot fel lehet deríteni.
És akkor mi a megoldás? Tehát van erre egy gyógyszeres terápia?
Flamingóta penicillin van. Persze, kristályos penicillin a fenékbe, ugye a nagy farizomba, ami állítólag én nekem nem volt, és nem is tervezem, hogy legyen szifiliszem, de állítólag ugye a kristályos penicillin beadása nagyon fájdalmas. Tehát ez a büntetés része.
Oh.
De amúgy nagyon-nagyon könnyen lehet, hogy bocsánat, hogy ilyen gonoszkodva mondtam, de a lényeg, hogy ezt kiválóan lehet gyógyítani, csak tessék elmenni az orvoshoz, mert utána aztán már futhatunk utána a folyamatok után. Egyébként nagyon sok híres szifiliszes híresség, tehát nagy ember volt, ezt nem is kell mondani, de hát ugye az utolsó, vagy hát utolsó, a harmadik stádiumban, vagy fázisában, úgynevezett neuroszifiliszben a központi idegrendszernek az érintettsége mindenképpen fontos, ugye a szemet bántatja, átmeneti vagy teljes vakságot okozhat, főfájást, ugye Munkácsi a legnagyobb festményeit mind-mind ebben az állapotában alkotta.
Ezt akartam pont kérdezni egyébként, hogy milyen kimenetele lehet a kezeletlen szifilisznek. Mennyi idő, mire valaki teljesen gyógyultnak lehet tekinteni?
Hát ugye azt a vérvétel, időről időre vérvételre kell visszahívni a páciens, de többnyire azért ez 3-4 hétig tart ez a bizonyos kezelés, és utána, jó kérdés, hogy mikor teljesen gyógyul, de utána azért nagyon-nagyon sok időnek nem kell eltelni, hogy ez gyógyultnak tekintendő, vagy tekinthessük, de nyilván egy kontroll vérvétellel bizonyos paramétereket figyelve ott az STD ambulancián erre sokkal objektívebb választ lehet kapni. De a lényeg, hogy aki egyszer volt szifiliszes, az újra is lehet. Tehát ez nem jelent semmiféle védettséget, uh-huh. hogy most már én már voltam szifilis, ugyanúgy elkaphatja egy másfél év múlva, vagy két év múlva, uh-huh. bármikor még hamarabb is.
Orális úton is terjedhet?
Igen, természetesen. A szexuális szexuális aktus mindenféle formája. Az orális, az anális, a vaginális, mindegyik. Uh-huh. Attól teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy a spirohéta egy bizonyos hámsérülésen keresztül bejutva, de mondom, még új végen is lehet tünet, szájzugban, szájnyálkahártyán, igen, és nemi szervek, ugye klasszikusan, illetve az ánusz környékén uh-huh. szintén. Az anyatejjel is, szifiliszes anyuka a babáját nem szoptathatja.
Kihegyeztük a beszélgetést a nemi betegségekre, de a bőrörök egészségprogram azért más dolgokról is szól. Ugye itt van ilyen, hogy bőrdaganatok, tetoválás, testékszerek. Ezeknek a veszélyeire épp úgy felhívják a figyelmet. Itt milyen témákat találtak? Tehát például a tetoválás esetében ott mi az, ami kockázatot rejthet?
Igen, a tetoválás előadás is egy nagyon-nagyon közérthető és tele van képekkel. Ott a kollega mindig elmondja, hogy mi az a tetoválás, a történetét, milyen gépek vannak, mire kell odafigyelni. Azt arra szokta felhívni a figyelmet, hogy aki tetováltatni szeretne, ugye az, hogy szerelemből ne tetováltassunk, az fontos, mert az, hogy szeretlek Józsi, aztán egyszer csak Józsi jobbra el, aztán jön helyette egy Zoli, rémesen kellemetlen lesz azt olvasgatni, és azt szoktuk mondani, hogy a tetoválás teljesen eltüntetni, hogyha az ember meggondolja, tehát nagyon gondolja meg azt, aki tetováltat, mert utána azt nem lehet. Amire fel szoktuk hívni a figyelmet, hogy a tetováló szalon mindenképpen olyan legyen, hogy autokláv legyen benne, tehát ez az, hogy sterilizálni tudja az eszközöket, a tűket, mert ad abszurdum, mindenféle fertőző betegséget el lehet kapni olyan szalonban, ahol nincs sterilizálás, tehát a csíra mentesítése ennek az eszköznek. Ugye ez egy sok-sok-sok-sok tű szúrást jelentő beavatkozás, amikor egy tetováló festéket bejutatnak az írhába, tehát mindenképpen arra, hogy a azok csíramentesek legyenek. A másik, amire fel szoktuk hívni a figyelmet, hogy nem nagyon van, bár talán most már lesz ellenőrzés egy tetováló szalonban, és a legtöbb probléma a festékek eredetével volt. Aha. Tehát egy Európai Uniós vizsgálatban találtak olyat, amit a karosszéria lakatos az autóra használ, és azt juttatták be a bőrbe.
Atya úristen!
Köszönjük szépen! Bizony, de hát a kedvencem az, aki agyon tetovált és bioételeket fogyaszt, mert aztán ez abszolút az egyik oldalon ad, a másikon elvesz. Tehát ez mindenki jól...
De azzal elvesz tényleg, hogyha tetoválva van most valaki? Nekem is van tetoválásom, most azzal én nem vettem el magamtól szerintem.
Nem, semmi nem, gond, tényleg nincs. Mindenki a saját, persze, mindenki a saját bőrétvel maga gondoskodik, illetve maga viszi a bőrét a vására, hogy ilyen klasszikus mondáshoz hasonlítsam. Alapvetően rizikót nem jelent. A mostani legfrissebb kutatások szerint talán a limfóma gyakoriságát a tetoválás megléte emeli, de ez nem szignifikáns egyelőre. Egyelőre egészségkockázata nincs a tetoválásnak. Annyit még el szoktam én mindig mondani, ilyen patológus is vagyok, ugye első körben patológus, hogy ugye a tetoválás állományából néhány év múlva a nyirokerek elvisznek festék, partikulumokat, kis fragmentumokat, és az első útjukba eső nyirokcsomóba lerakják. Ezt a nyirokcsomót úgy hívjuk, hogy szentinel, vagy őrszem nyirokcsomó. Ennek orvosi szempontból van jelentősége, hogy a melanómás pácienseket, az emlőrákban szenvedőknek, azt meg szokták nézni, hogy abban van-e tumor. Tehát a patológus nagyon sokszor lát tele festékkel, tehát festékkel teli nyirokcsomót, és abban keres tumorsejteket, ez szakmailag azért nem olyan nagy kihívás, de hogy ez érdekes, hogy a tetovál az elvezetés irányába első nyirokcsomó, többnyire a hónai nyirokcsomó, de ugye nagyon sok az alsó végtagi tetoválás mostanában, úgyhogy onnan viszont már az ágyéki nyirokcsomóba eljutnak festék partikulumok, részecskék a nyirokerek által. Ennyi amúgy, meg hát mondom, tényleg a tetoválás elkészítésekor kell odafigyelni, hogy a sterilen történjen, hogy ott fertőzést ne szedjen össze az ember.
Érintettük akkor még a tetoválást is. Most viszont lejárt az időnk. Téma az úgy hallom, hogy akad még, szóval van ahonnan ez jött, úgyhogy várjuk vissza a műsorba. Igen. Minden esetre, mikor lesz a következő bőrőrök előadás? Amire érdemes regisztrálni.
Hirtelen nem is tudom, május már nem tudnak, hát tele vagyunk májusban és júniusban, de majd jövő ősztől folytatjuk ugyanúgy.
Akkor köszönöm szépen a rendelkezésre állt, és további jó munkát kívánok.
Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom jó egészséget, viszont hallásra.
Kezdi csokolom. Dr. Kuroli Enikővel, a Semmelweis Egyetem bőr-nemügykortani és bőronkológiai klinika főorvosával, bőrgyógyász, patológus szakorvossal beszélgettünk, folytatódik az egészségkód pár perc múlva.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.